Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután, a 4 órai hírek után, és ismétlésben szombat este 6 órától.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Mihály István vagyok. Ma folytatunk egy december 16-ai rendkívül izgalmas beszélgetést Kis Olivér világutazóval, a Szabadság szerkesztőjével, aki tavaly novemberben és decemberben Indiában, Pakisztánban és Afganisztánban töltött egy hónapot, s alaposan belekóstolt az ottani mindennapokba. December 16-ai találkozásunkkor az afganisztáni élményeire már nagyon kevés idő maradt, hát itt az ideje, hogy pótoljuk a mulasztást, annál is inkább, hiszen Olivér már is a következő útját tervezi, úgyhogy lecsaptam rá, hogy gyónjon nekünk itt egy kicsit, meséljen. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, Olivér. Szeretettel köszöntelek.
Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a Kolozsvári Rádió hallgatóit.
Hol is hagytuk abba, vagy meddig jutottunk el? Azt decemberben elmesélted, de röviden azért arra kérlek, hogy még egyszer foglald össze, hiszen nem biztos, hogy mindenki emlékszik már, és az se biztos, hogy azt a műsort mindenki hallgatta, hogy hogyan jutottál be az országba. Már ott kezdődtek a problémák, hiszen Afganisztánba nem igazán tanácsos turistaként, de utazóként se elmenni. Az európai külképviseletek, illetve az európai kormányok akkor is, tavaly novemberben, decemberben és most is azt mondják, hogy az Afganisztánba való utazás rendkívül veszélyes lehet. Különösen egy európai turista számára, hiszen az országban az afgán hatalom átvétel óta is komoly biztonsági problémák vannak, még mindig történnek erőszakos összecsapások, robbantások, terrorista támadások és a többi.
Így van, és főleg nem egy újságíró számára alkalmas hely Afganisztán. Én ugyanis az vagyok, a Szabadságnál dolgozom, most már 30 éve, és ennek nyoma van. Ez könnyű kinyomozni, erre könnyen rájön bármelyik tálib, hát hírszerző, és egyébként említetted a külügy figyelmeztetését, így volt ez Irakkal kapcsolatban is, tavaly áprilisban voltam ebben az országban, és az amerikai külügyminisztérium honlapján szinte szó szerint ez szerepel, hogy Irakba, illetve Afganisztánba akar utazni, a sírhelye megvan, és a végrendeletét megírta?
Na, és neked megvolt a végrendeleted?
Nincs mit hátrahagynom, lakásom nincs, földterülettel nem rendelkezem, anyagi javaim nincsenek, én élményeket próbálok gyűjteni, ezért is szeretek annyira utazni, és kihangsúlyoznám, hogy utazó kívánok lenni, és nem turista. A különbség mondjuk a kettő között az lenne az én szempontom szerint, hogy az utazó utána néz annak az országnak, tájékozódik, miért megy oda, kíváncsi valamire, és nem feltétlenül csak a látványosságokat akarja megnézni, és főleg nem klasszikus turisztikai desztinációkat választ, Afganisztán aztán főleg nem az, hanem különlegesebb, érdekesebb, másabb helyeket, és helyeknél lakik a Couchsurfing vendégszerető klub segítségével, és akkor ilyenkor a társadalmi immerzió az valós. Na most ezt...
Hát ez Afganisztánban nem volt lehetséges, mert ott a helyieknek tilos idegeneket, turistákat vendégül látni.
Igen, ezt a blogomon is, a koliver.wordpress.com-on is megírtam, és a Szabadságban az elkövetkező időszakban közlendő élménybeszámolomban is benne lesz, hogy sajnos Afganisztánban nem tudtam a helyieknél lakni, mert egyrészt számukra is és az utazó számára is tilos a couchsurfing, akárcsak nálunk 1989 előtt nem engedik a külföldieket helyieknél lakni, még úgy sem, hogy bejelentik őket, mert félnek a tálibok attól, hogy különböző hatások érik a helybélieket, információhoz jutnak, és esetleg ez befolyásolhatja az ők hatalmukat. Na most megpróbáltam természetesen felvenni a kapcsolatot a helyi afgán couchsurfingesekkel, de csak információkat tudtam szerezni tőlük. Szerencsére találkoztam is többükkel, egyikük, egy hazara férfi, Asadullah, meg is hívott egy vacsorára, az egy különleges, érdekes élmény volt, maga a külnegyede Kabulnak, maga az, hogy ők tadzsik eredetűek, származásúak pontosabban, ez is egy érdekesség volna, de még a legelején a határátkelőn rengeteg történet mesélni való van. A határátkelőnél, ugye a pakisztáni-afgán határátkelőnél egy fiatal, 23-24 éves fiatal német hölgyel keltem át, ő hozzám szegődött, és nekem se volt ez hátrányomra, mert ketten utaztunk, ő se akart egyedül nőként bemenni Afganisztánba. Egyébként Diana Lésko, egy debreceni hölgy, kétszer is egyedül járt Afganisztánba, tehát lehet, de nagyon-nagyon nehéz. Megérkezünk a határátkelőhöz, átvergődünk a pakisztáni oldalon, megérkezünk ugye az afgán oldalra, és egy ilyen ketrec folyosón hosszú sorban kigyóztak ott a várakozók, szégyeltük is magunkat, hogy minket előre engedtek külföldiként. Nem tehettünk mást, mert estig ott ültünk volna, hogyha rendesen kiálljuk a sort, és egyszer csak az ENSZ menekültügyi igazgatóság által működtetett konténerhez érkeztünk, ahol a járványos gyermekbénulás elleni oltást akartak beadni nekünk. Ezt egyébként tudtuk, mert a WhatsApp csoportokban figyelmeztettek bennünket. Ezt elutasítottuk, gondoltuk, na most már mindennek vége van, már csak a pecsét hiányzik az útlevelünkből, amit a vízumra tesznek rá, és egyszer csak egy feketébe öltözött férfi, ez a fekete szín úgymond idézőjelben a táliboknak a kedvenc színe, így az ujjaival mutogatott, hogy gyertek csak ide. Na, akkor sejtettük, hogy itt valami érdekes következik. Egy tálib illetékes volt, fegyver volt nála, innen tudtuk, hogy ő tálib valaki, és hivatalosan az afgán információs és művelődési minisztérium égisze alá tartozó turisztikai irodában hívott bennünket, de hamar kiderült, hogy ez nem más, mint a tálib titkosszolgálat illetékese által lebonyolított az Afganisztánba történő belépés előtti kihallgatás, és ez kihallgatás volt István, ennek nem lehet más kifejezést találni, ilyen fegyveres férfiak sétáltak ott fel alá, kezdetben kedves volt, mosolygott teával kínált, olyan simulékony hangot ütött meg, szelfit is készítettünk, amikor viszont ráébredt, hogy nem vagyunk hajlandók azt tenni, amit akar, mérges lett, kiöntötte a teát, gesztikulált.
De mit kellett volna tennetek?
Elfogadni azt a taxist, azt a fuvart, amit ő ajánlott, ami ötszöröse, tízszerese volt a normális tarifának, amiből persze ő is részesült volna, és azt is mondta, hogy nem mehetünk egyből Kabulba, hogy mi szerettük volna, és ahogy a többiek is tették, akikkel felvettük a kapcsolatot, hanem Jalalabadba kell menjünk, és ott kellett volna kiváltsuk az úgynevezett tálib engedélyt. Ez is egy ilyen titkos szolgálati vagy minisztériumi jóváhagyás, hogy közlekedni tudhassunk Afganisztán területén. Na most, amikor látta, hogy mi információkkal rendelkezünk, tudtuk nagyon jól, hogy semmi értelme Jalalabadba, az első határmenti városba menni, hanem Kabulba kell megérkeznünk, akkor nem tetszett neki, kérdezte, hogy mi a szakmánk. Kim, a német hölgy mondta, hogy egyetemi hallgató, ő nem dolgozik, antropológiát tanult, vele nem nagyon beszélgetett, mert egyrészt nő, nőkkel a tálibok nem nagyon állnak szóba.
Ennek a német lánynak nagy szerencséje volt veled, hiszen egy nőnek turistaként még nehezebb helyzete van számára, még veszélyesebb Afganisztánban utazgatni.
Egyedül nem is mehetett ki az utcára egyébként, és több más hátránya származott volna. Hivatalosan én voltam az édesapja, Hát senki nem kérdezte meg szerencsére, hogy hogy a lányom német, én magyar útlevéllel utazom, más a nemzetiségünk, más országban lakunk, ez őket nem érdekelt. Tehát rám összpontosítottak, mert nem tudták megérteni, hogy egy 40 pluszos férfi miért megy turisztikai célból Afganisztánba. Én mondtam nekik, betanultam a szöveget, hogy a Minerva Művelődési Egyesületnél dolgozom, mondjuk a Szabadság a Minerva Művelődési Egyesület tulajdonában van, az alapítvány működteti, és azt mondtam, blöfföltem, ezt Tibori Szabó Zoltánnak mondom, nehogy komolyan vegye, kulturális menedzser vagyok a Minerva Művelődési Egyesületnél. Két olyan szóra összpontosítottam, ami még Afganisztánban is rezonált, tehát kulturális, ez olyan
semleges?
Igen, olyan semleges, olyan nem árt ez senkinek, és a menedzser is mond nekik valamit, tudják, hogy valaki ott, aki illetékes ennél a kulturális szervezetnél, mondja, hogy mutassam a weboldalt. Na most, ekkor egy picit, hát bepánikoltam, mert ha elindítja a gépet, beírja a nevemet, vagy beírja, hogy Kis Olivér Művelődési Egyesület, valami lehet, hogy kiadja, sőt, valamilyen formában kiadta volna, hogy újságíró vagyok.
És akkor mi történhetett volna?
Bele sem merek gondolni. Tehát vagy nem enged be, vagy letartóztat, vagy a következő lépés az, hogy azzal vádol, hogy kém vagyok, és Afganisztánba kémkedéssel vádolt személynek nem hiszem, hogy van még 2-3 lépése, főleg, hogy fegyveresek veszik körül, és ezek az emberek senkinek nem tartoznak semmiféle magyarázattal. Azt csinálnak, amit akarnak, akivel akarnak, amikor akarnak, és ez a veszély fennállt. Mondta, hogy mutassa meg a szervezet weboldalát, és egyébként is utána akar nézni az interneten, hogy ki vagyok. Na, próbáltam bekapcsolni a régi fura zajokat kibocsátó asztali számítógépét. A képernyőn kiírta, hogy press F1 to continue. Ez valami régi ócska gép volt, nem indult. És kérte, hogy segítsek neki, hogy indítsam be. Minden valószínűség szerint tesztelni akarta, hogy együttműködő vagyok-e, illetve mennyire félek attól, hogy kiderül-e valami, és mennyire értek a számítógépekhez. Hú, hát a billentyűzet fölé hajoltam, és így rátettem mind a 4 ujjamat a billentyűzet bal felső sarkára, az F betűk vannak, és az F1 helyett az F2-t nyomogattam, ő szerencsére csak a képernyőt nézte, nem vette észre, hogy én szándékosan rossz gombot nyomok, a számítógép nem indult be, nem tudott utána nézni, valójában ki vagyok, és... Azt mondta, úgyis ócska, de szerintem maga őszinte, így nem kell semmit sem ellenőrizni, nem? És kikapcsolta a gépet, és akkor kérdezte, hogy milyen szándékkal utazok Afganisztánba. És mondtam, hogy turist. És azt mondta, turist. Turist. És így rám nézett, én most is kiráz a hideg, István, amikor belegondolok. Na, de ezen túl lettünk, és kérdezte...
De azt hogy... azért nem feltételezte rólad, gondolom, hogy az iszlám állam ügynöke vagy, mert hogy ott még mindig konfliktusok, összecsapások vannak az iszlám állam, az ISIS különböző ágai közt is, és hát a jelenleg hatalmon levő...
Igen, pont így az iszlám állam mindenhol gyengíteni próbálja a tálibok hatalmát, tavaly márciusban, áprilisban 3 spanyol turistát gyilkoltak meg Bámiánban az iszlám állam fegyveresei, pont amiatt, hogy elrettentsék, elijesszék a turistákat attól, hogy Afganisztánba menjenek, és a tálibok hizelgően fogadni tudják őket, illetve megengedjék számukra, hogy körbejárják Afganisztánt. Na most kérdezte azt is, hogy jártam-e az Egyesült Államokban, Kim, a német lány bevallotta, hogy igen, nekem tagadnom kellett, hogy 2001-ben az amerikai külügyminisztérium ösztöndíjasa voltam, tehát tényleg komolyan jártam az Egyesült Államokban, kormányzati mondjuk vonalon, 2 évvel később pedig a Világsajtó Intézet ösztöndíjasa voltam. Na most ezt nem mondtam neki, úgyse lett volna honnan utána nézzen ennek, jegyzetelt, folyamatosan kérdezett, furdalt a kíváncsiság, hogy melyik szállodát néztük ki magunknak, és súlyos hibát követtem el, mert, és innen aztán is szabadult a pokol, mondtam, hogy az Afganisztánnal kapcsolatos WhatsApp csoportban megismertem Lorenzet, a német fiatalembert, aki a Blue Star vendégházban szállt meg, és mi is oda akarunk menni ki a Lorenz, milyen WhatsApp csoport, mit társalogtam vele, kivette a kezemből a telefont, végignézett minden WhatsApp beszélgetést, és észrevette, hogy ő van beírva a telefonban, hogy Kabul Lorenz. És erre rákeresett arra kereső szóra, hogy Kabul, és kiadott vagy 11 telefonszámot és társalgást, kérdezte, hogy kik ezek, hogy én ezekkel kapcsolatban vagyok, hol ismertem meg őket, mit kérdeztem tőlük, mindenkinek lefényképezte a telefonszámát, a profilképét, elküldte a telefonszámokat ide-oda, nagyon ideges lett, akkor már nem volt mosoly, nem volt kedveskedés, és aztán mondtam neki, hogy egyébként írtam egy e-mailt az ön által képviselt minisztérium illetékeseinek is, és azt mondták, hogy menjünk egyből Kabulba. Az egyik telefonszám lehet az ön kollégájáé. Erre nagyon megijedt, hogy kezdte bepötyögni a telefonszámokat az ő saját telefonjába, hogy lássa, hogy passzol-e valamelyik, és egyszer csak megdöbbent, valamelyik szám passzolhatott, mert akkor nagyon megváltozott a hozzáállása. Lehet, hogy az egyik couchsurfinges éppen egy besúgó, vagy egy tálib illetékes volt, de ekkor, ebben a pillanatban nagyon-nagyon megváltozott a hozzáállása, kedvesebb lett hirtelen megint, és ide dobta a telefon, és azt mondta nekem, hogy just go, menj. És amikor álltam fel, akkor azt mondta, hogy sit down. Na most, kezdődött előről ez a pszichológiai húz meg, erez meg, aztán meg újabb kérdéseket tett fel, országomról, régiómról, városomról, munkahelyemről, szüleimről, rokonaimról, szabadidős tevékenységről, tanulmányairól, külföldi utazásaimról, hobbiimról, világnézetemről, mindenről kérdezett, jegyzetelt, és azután még kedélyesebben azt mondta, hogy na most akkor mehetünk, nem kell elmenni Jalalabadba, nem kell ezzel a taxissal. Szóval ez egy nagyon nyomasztó élmény volt, ami még most is úgy felötlik bennem. Kimentünk, ott kéregető, kétségbe esett kéregető gyermekek, akik majdnem leszakították a hátizsákunkat. El nem tudod képzelni, István és kedves hallgatók, hogy milyen állapotok uralkodnak a Torham nevezetű határátkelőnél Pakisztán és Afganisztán között. Azok a gyermekek éjjel-nappal ott tanyáznak, és ahogy külföldit látnak, a szószoros értelmében megtámadják őket. Szerencsére egy taxis úgymond védelmébe vett, mert a határőrök és a vámosok nem foglalkoznak ezzel, hogy visszafogják a gyerekeket. Akkor azzal a taxis, abban a taxiba beültünk, és persze ültettek mellénk egy besugót, annál a személynél nem volt semmilyen csomag, mindenki másnál rengeteg csomag volt, alig fért be a csomagtartóba, arra, és annak volt okos telefonja, egyébként mindenki másnak ilyen gombos telefonja volt, hát ugye Afganisztán nem egy gazdag ország, sőt, az meg arra számított, hogy az következő 5 órában Kabulig azért a német lányjal elengedjük magunkat, jaj, de jó, megszabadultunk a kihallgatástól, elmondjuk azt is, amit ott nem mondtunk el, és akkor neki kész információi vannak rólunk. Hát igen, útközben megálltunk enni, ez a besugó velünk tartott, nem akart beszélni angolul, és a Google Translate-re letöltött dári, pastu és farsi nyelvet se akarta idézőjelbe felismerni, tehát nem akart kommunikálni velünk, ő csak a hallgatózással foglalkozott, és megérkeztünk Kabulba, már sötétedéskor, találkoztunk Lorenzel a Blue Star vendégházba, és el is mentünk vacsorázni, ahol kaptam egy esküvői meghívást, aztán erre tényleg nem számítottam. Lorenz megismerkedett néhány helyi kabuli suhanccal egy-két nappal korábban, akik odajöttek a vacsora asztalunkhoz, mondták, Lorenz, let's go, menjünk az esküvőre. És akkor mondtam, hogy mennék én is, mondták, akkor persze, gyere te is, de egyébként te ki vagy? Most érkeztem, Lorenznek a havere vagyok, jó, gyere te is. Mondtam, hogy bármi lesz ezen az esküvőn, ez egy kihagyhatatlan.
Hát ez a motívum végigkísért téged, hiszen Indiában is hivatalos voltál egy esküvőre, de ezt már elmesélted december 16-án részletesen.
Az egy teljesen más környezet. Na most igen, és össze tudtam hasonlítani úgy a kettőt ebből a szempontból is. Tehát megérkezünk István egy palotához, egy kacsalábon forgó palotához. Fényárban úszik az egész épület, ez óriási ellentéte annak, amit én az alatt, a néhány óra alatt láttam. Szegénység, kilátástalanság, nyomor, stb. Bevisznek ezek a suhancok, leülünk egy asztalhoz, egy óriási terem, tehát nálunk Én még tévében sem láttam ilyen pompás helyet, ilyen pompás esküvői szobát, úgymond, és leülünk egy asztalhoz, körbenézek, semmi nincs az asztalon, egyszer csak a tálat a fejük fölött hordó pincérek szaladva végigmennek azon az óriási termen, leteszik az ételt, és mondják a suhancok, gyere, együnk, gyorsan, gyorsan, gyere, együnk. Hát ennyiből állt az esküvő, hogy gyorsan ettünk, és ők magyarázták el, hogy egyébként a zenehallgatás tilos, és a mennyasszonyt nem fogjuk látni. Hát mondom, de milyen esküvő az, ahol nincs mennyasszony? Azt mondja, van, de egy másik helyiségben, ott őrzik a nőket, oda férfi be nem teheti a lábát, itt csak a vőlegénnyel találkoztam, fotózkodtunk, és a másik asztalnál odanézek, te István, ott van egy golyószóró az esküvői asztalon. Én azt hittem, hogy Photoshopban látok. Tehát, hogy már a szemem Photoshopol oda egy fegyvert, de nem. Ott volt egy golyószóró, és amikor a másik, harmadik, negyedik asztalán valaki hangoskodott, akkor az a tálib valaki rátette így a kezét a fegyveres, egyből csend lett. A másik szürreális helyzet, amikor egy belső térben egy drón szállt ott fel jobbra-balra, és mondom ott a suhancoknak, hogy milyen vagány, mert filmezik az esküvőt. Azt mondja, igen, de ugyanakkor élőben közvetítik a felvételeket a tálib parancsnokságnak, hogy lássák, hogy ki melyik asztalnál ül, stb., ki mit beszél, ki melyik asztaltól áll fel, hova ül le, stb., ti kik vagytok. Fölöttünk körözött a leggyakrabban, legsűrűbben ez a drón. Elmentem egy másik asztalhoz, leültem, keresztbe tettem a lábomat, és valamivel beleütközött a lábom. Benéztem az asztal alá, tele volt fegyverrel. Na mondom, én innen menni akarok, mert itt ki tudja, mi történik, mindenki nézett minket, persze idegenek voltunk.
Mennyasszony táncoltatni, és inni úgysem
nem
lehet.
Nem lehetett tényleg, tehát buli nem volt, és te van, szürreális volt az egész, egyszer csak kiráncigáltak az épületen, nem tudtuk, hogy miért, aztán vissza, amelyik tálib vezető megharagudott, stb. Volt még egy érdekes mozdulat, ez a fordulópontja az afganisztáni tartózkodásnak, és egy csomó mindenre rávilágít, ezért fókuszálok ennyire erre az esküvőre. Ott voltak tálib parancsnokok, tálib tisztek, ez világos volt, mondták is, hogy magas rangú tisztségviselők vannak ott, és mondják a fiatalok, akikkel ültünk egy asztalnál, mert beszélgetni picit tudtunk, mert zene nem volt, tánc nem volt, színpad üres volt, hát beszélgettünk, kaját csak később hozták, és mondták, hogy hát tilos a zene, hallgatás, és tilos a mozgókép a televízióban.
Na, ezt is említetted a múltkor, de nem volt időnk belemenni, tehát az afgán nemzeti országos közszolgálati tévécsatorna, tehát nem közvetít mozgóképet,
igen,
nem közvetít állóképet sem.
Nem.
Ezen én a múltkori beszélgetésünk után azért úgy elgondolkoztam, hogy akkor miben más, mint egy rádió, és akkor most megkérdezem tőled, hogy esetleg szöveget közvetít, vagy mit a hang mellett?
Csak hangot.
Tehát még írott szöveget sem.
Nem. Nincs teletext, nincs szöveg, nincs semmi. Az egyetlen hivatalos csatorna a tálib kormány, hatalom, rezsim csatornája, az igen, de csak ilyen mozgósító, ilyen harcra buzdító, robbananyagokkal teli képeket, meg golyószórók, és csatatér, és harc, és harcolni fogunk a hitetlenek ellen. Na, ott minden van, és van tálib rezsim által engedélyezett zene, ez is ilyen mozgósító, harcra buzdító zene. Egyébként mondtam, tilos a zenelejátszás, és van egy ilyen, hogy az erények terjesztéséért és a gonoszság megelőzéséért felelős akciócsoport, hát ez volt Iránban is, ott az erkölcs rendőrségnek nevezték, ezek aztán leszámolnak mindenkivel, aki megszegi ezeket a törvényeket. Egyébként az esküvő felé menet a suhancok hallgatták, dübörgött a zene a kocsiba, ahogy az ellenőrző ponthoz értünk, hopp, elnémították. Mosolyogtak a harcosnak, a fegyveresnek az ellenőrző pontnál, amikor elhaladtunk, megint megengedték. Tehát van egy társadalmi elégedetlenség, tudják, ők is érzik, hogy ez nincs helyén, ezek a sária törvények, ezek még a többi muzulmán ország szerinti értelmezés szerint is nagyon radikális fordulatot vettek a tálibok által, és ez tarthatatlan. Egyébként az esküvőn ezek a suhancok mondták nekem, hogy jaj, de jó volt régebb, még az amerikai megszállás alatt, és így, mert a színpadon lehetett karaokézni, volt tánc, volt zene, verset szavalhattak, most ez minden be van tiltva. Betiltották a tálibok, ott tudta meg az esküvőn az összes nemzetközi szervezetet, tehát nincs már Afganisztánban Vöröskereszt, nincs már menekültügyi igazgatóság, nincs már a gyerekeket segítő ENSZ főfelügyelőség, semmi, csak a szegénység, a kilátástalanság és a nők jogait sárba tipró rendeletek. A legutolsó, hogy ne felejtsem ezt el, képzeld el, István és kedves hallgatók, hogy betiltották az ablakot.
Erről éppen nemrég olvastam, igen.
Be kell falazni az ablakokat, mert kintről senki sem láthatja a beltérben tartózkodó nőket, mert ez megrontja az erkölcsöt, és nem állára gondolnak vagyis az afgánok, hanem esetleg nem tudom, milyen gondolatuk támad, és a kint, esetleg kint tartózkodó nőket sem szabad látni bentről, de kint nem nagyon tartózkodhatnak nők, István, mert hogy nem mehet neki az utcára. Csak a férjük felügyelete alatt, csak 10-15 percet bevásárolni, és ami megint a non plusz ultra, ezt most gyorsan elmondom, hogy képzeld el, képzeljék el a kedves hallgatók, hogy betiltották a nők számára elérhető egyetlen felsőfokú oktatási szakképzést, a nőgyógyászatot. A nők ugye csak 6. osztályig járhatnak iskolába, épp hogy megtanuljanak írni és olvasni, és ez volt az egyetlen szakképzés, ami elérhető volt számukra, ezt is betiltották, mert ugye férfi csak a feleségé, ehhez nyúlhat hozzá, más nőhöz nem, és az összes nőgyógyász az nő. És ott az esküvőn mondták ezt is nekem, kérdeztem az egyik táli parancsnokot, hogy mi történik majd 5-10-15 év múlva, amikor a jelenlegi női nőgyógyászok meghalnak, nyugdíjba vennek, vagy elhagyják az országot, mi történik majd azokkal a nőkkel, akik nőgyógyászati vizsgálatot igényelnek. És erre azt mondta, hogy they will die, vagyis meg fognak halni.
Na mondom, és hogyha más problémája, más betegsége van egy nőnek, akkor fordulhat férfi orvoshoz? Teszem azt, ha fáj a mandulája.
Erre nem kérdeztem rá, itt csak most erről volt szó. Olyan szürreális helyzet volt, hogy nem is jöttek a normális, logikus kérdések, mint például a tiéd. Annyit tudtam még megkérdezni tőle, hogy jó, de akkor nem tudom, hosszabb távon, ha nem lesz női nőgyógyász, előbb-utóbb egyre több nő fogja különböző betegségek miatt elveszíteni az életét. Mi lesz itt a demográfiai mutatókkal? És erre is volt válasza. Készüljenek fel a kedves hallgatók erre a válaszra. Azt mondta, hogy hát nem probléma, erre is gondoltunk, de ha csökken a nőknek a száma drasztikusan, akkor az élő nőket arra kényszerítjük, hogy nem 10, hanem majd 15 gyermeket szüljenek. Tehát látod, mind a ketten
döbbenetes.
Lefagytunk, mind a Windows, tehát ilyen állapotok uralkodtak, meg ilyen helyzetekkel szembesültem csak azon az esküvőn. Aztán megtudtam azt is, hogy mi történt 2012-ben, és épp most olvasom a Farkas Emőtől kapott Kindle-en az Én vagyok Malala című könyvet, arról a lányról, akit a tálibok 2012-ben lelőttek, mert a nők oktatáshoz való jogáért harcolt. Szerencsére túlélte, és most nyugaton van. Ott van még például a Farkunda Malikzada esete, aki 27 éves volt. Azzal vádolták, hogy elégette a Koránt, persze alaptalan vádaskodás volt, utcai lincselésnek az áldozata lett. Ott Kabul utcáin ezelőtt 6 évvel, tehát még az amerikai megszállás idején megkövezték, próbálták felgyújtani a holttestét, nem égett el, mert a ruhákat átitatta a vér, és videófelvételeket is láttam, ez nagyon-nagyon megrázó volt. Az emberek a saját ruhájukat vették le, és aztán úgy égették el a holttestet, és bedobták a folyóba. Malik Zada emlékére egy emlékművet emeltek, az még furcsa módon úgymond megvan, mert a tálibok ellenségüknek tekintik ezt a hölgyet. Valami miatt ezt nem rombolták le, és ott van még Timothy Weeks.
Igen, erre akartalak kérni, hogy az elhíresült ausztrál Timothy Weeksről is mesél nekünk, annál is inkább, hiszen teljesen véletlenül Kabulban találkoztál vele. Ő most már nem él, nemrég halt meg.
Rendkívül érdekes története van ennek az ausztrál egyetemi tanárnak, aki még az amerikai megszállás idején Kabulba ment angolt tanítani az afgán fiataloknak. A tálibok túszul ejtették, 3 évig fogva tartották, megkínozták, megverték, megalázták. Egy 40 perces BBC interjút hallgattam végig vele, ott meséli el, hogy 3-szor halál közeli állapotban volt, és ennek ellenére ő még fogságban áttért a muzulmán vallásra. Azzal indokolta ezt a döntését, hogy a fogvatartóival egy baráti viszonyt alakított ki, és látta rajtuk, hogy mennyire meghatározza az életüket a mély hit, és hogy hogy tartozik ebbe a hitbe bele valakinek a sanyargatása, kínzása, verése, ezt én nem tudom felfogni. Ő viszont valamilyen ilyen transzcendentális gondolkozás mód során arra következtetésre jutott, hogy neki ez az útja, és áttért a muzulmán vallásra. Miután szabadon engedték a tálibok, hangsúlyozom, ő aztán visszament Ausztráliába, nem találta a helyét, a családja kitagadta, visszatért Kabulba.
Önként visszatért.
Így van. És
2020... Hát ez egy nagyon érdekes, a Stockholm-szindrómának egy tipikus vagy atipikus esete is lehet, de nem biztos, hogy az.
Itt valóban kérdőjelek merülnek fel, komoly kérdőjelek merülnek fel, hogy Stockholm-szindrómában szenvedette vagy sem. Visszatért Kabulba, és a tálib hatalom egyik szürke eminenciása lett, tehát hangsúlyozom, egy egyetemi tanárról van szó. Tiszta véletlenül találkoztam vele, el akartam menni Kabulban A-ból B-be, a Google Maps-en szereplő utcák persze le voltak zárva, fegyveresek, stb. Egy mecsethez kerültem, és hallom, hogy valaki angolul beszél. Egyből odamentem, meg is szeppent, hogy fehér embert rát, körbevettek a védői, a fegyveresei, őt aztán védik, mert hát a hatalom egyik exponense, főleg azért, hogy a tálib hatalom mutatni tudja, hogy néné, egy nyugati is, egy ausztrál is rádöbbent arra, hogy mi vagyunk az igaz hitűek, a sária törvényeket, hát azoknak is a legszélsőségesebb értelmezését és gyakorlatba ültetését mi tudjuk biztosítani, és lámlám itt van Timothy Weeks, tehát őrizték, ahogy ő mondta, my mujahedin, az én mujahedinjeim, és aztán mondta, hogy rendben van, ez egy nyugati ember, nem lesz itt semmi baj. Persze megnézték, hogy nincsen nálam robbanószer, egy ilyen hastáska, vagy ilyesmi. Elbeszélgettem vele, hát ő áradozott, hogy mennyire megváltozott az élete, és hogy a muszlim vallás az igazi hitnek az útja, és egy kisebb akadémiai szintű előadást tartott nekem egy olyan órán keresztül, de akkor láttam rajta, és amikor a selfit is készítettük, vagy nem, ezt már a mujahedinjei készítették rólunk, hogy valami csak nincs rendben vele, mármint kicsit furcsán nyilvánult meg, és azután tudtam meg, hogy január 8-án, ugye hazajövetelem után szembesültem azzal, hogy rákban meghalt Kabulban. Ez is elég megrázó volt számomra. Függetlenül attól, hogy ő most tálib vagy nem, és mennyire szolgálja ki azt a hatalmat, ez egy megrázó élmény volt. És azután több mindent elolvastam róla, és ez igazából az ő tragikus története.
Milyen embernek tűnt számodra itt test közelből? Mi a véleményed róla?
nagyon művelt, rendkívüli intellektussal rendelkező személy benyomását keltette bennem mindenképpen, tehát tudás és értelem mindenképpen van, ő rendelkezik ezekkel, azonban ez, hogy fogság közben kínzások között áttér arra vallásra, amely hát azokhoz tartozik, akik őt épp fogva tartják, tehát ez lehet, hogy tényleg Stockholm szindróma, szakemberek szerint igen, én nem tudok más mondani, mint azok, akik értenek ehhez. És ő aztán a legfelsőbb tálib vezetéssel mutatkozott, és büszke is volt erre. Az emírrel is jó viszonyt ápolt, ezt mondták is nekem utólag, és aztán olvastam, hogy ő erre igazából büszke is volt.
Olivér, egyelőre az afganisztáni utadról csak a blogodon írtál, és ott is csak angol nyelven. Miért?
Igen, azért, mert azt szerettem volna, hogy mindenki megértse, coliver.wordpress.com, angolul írtam ezeket a bejegyzéseket, inkább fotók és képaláírások. A Szabadság napi labban, ahol dolgozom, viszont nem sokára megjelenik egy részletes élménybeszámoló, magyarul, természetesen. Most már 75 ezer leütésnél tartok, amikor meghallották a szerkesztőségben, mondták, hogy na nem baj, mert... De azért mégis három ország, egy hónap, rendkívüli élmények, szokatlan, váratlan fordulatok, ha csak Pakisztánról és Afganisztánról van szó, de azért India is sokat mesélt nekem, sok élményben volt részem, és elkezdtem írni már néhány héttel ezelőtt, nehezen haladok, de mert rengeteg az élmény, rengeteg még mindig úgy egy ilyen felkavaró, transformatív jellegű utazás volt ez. Azóta egy kicsit meditatívebb vagyok, ezt mások is úgy észrevették.
De már másképp... a szakálladat levágtad, úgyhogy frissen borotvált vagy, tehát jó úton haladsz. Igen. A gyógyulás fele, és habár nehéz volt ezeket az élményeket, főleg az afganisztáni élményeket feldolgozni, de már is tervezed a következő utazásodat, és az se a Bahamákra lesz, hanem Szíriába készülsz március elején.
Nagyon rég... kinéztem Szíriát, Etienne francia-magyar barátom volt ebben a közel-keleti országban. A művészetek, a tudományok egykori fellegvárában, az emberiség egyik bölcsőjében, és akkoriban halaszgattam, na majd jövőre, na majd következő hónapban, a polgárháború tört ki ugye Szíriában, most viszont felszabadult az ország, elűzték a diktátort, körülbelül olyan hangulat uralkodik, mint nálunk 1990-ben, csak ugye ott a polgárháború súlyosan rányomja a bélyegét a mindennapokra. Kapcsolatban vagyok két hölgyel, aki jelenleg Szíriában van, egy olasz hölgy Carla, és egy vietnámi hölgy Emmy. Ők egyikük Beirutból, és a másik Ammanból ment át Damaszkuszba, tehát ha két hölgy, aki egyedül utazik, képes bejárni Damaszkuszt, Aleppót, Homszot, Hámát, Tartuszt vagy Latikiát, akkor remélhetőleg nekem is sikerül, megvettem a fapados repülőjegyet, Budapest, Amman, Budapest, 95 euró, annyi pénzzel még nekem is van, bár nagyon keveset keresek, és Ammanból autóbusszal, vagy megosztott taxival át lehet menni Damaszkuszba, ezt tette a vietnámi hölgy is, most Aleppóba volt legutoljára, és remélem, hogy hozzájárulok egy kis erkölcsi, úgymond támogatással, mármint ott vagyok, mellettük vagyok, velük együtt ünneplem Szíria felszabadulását, és azt a kicsi pénzt, amit ott elköltök, remélem, hogy jó helyre kerül, mint mi 90-ben, amikor megláttuk az első 10 dollárost, hogy örventünk, hát ha az én 10 dollárosomnak is Szíriában örvendeni fognak.
Olivér, ígérd meg nekem, hogy ha visszatérsz, akkor majd március végén vagy április elején erről az utazásodról is elbeszélgethetünk a sajtóklubban.
Így lesz.
Akkor jó utat, sok szerencsét, és sok pozitív élményt kívánok neked. Kedves hallgatóknak köszönjük a türelmet és a figyelmet. A mai Sajtóklub a február 3-ai műsor vendége Kis Olivér világutazó volt, akivel folytattunk egy december 16-ai beszélgetést, és ma csak afganisztáni élményeiről volt szó. Köszönöm szépen, Olivér!
Köszönöm a meghívást!
Kedves hallgatók, viszont hallásra, én Mihály István vagyok, ezt a műsorunkat szombaton este 6 órától megismételjük.